Kellemes hétvégét kívánok, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok a műsorvezető, önök továbbra is a világszámot hallják itt az Inforádióban, Buenos Aires-szel folytatom, ahol vasárnaponként hatalmas kirakodóvásár fogadja a turistákat a Plaza del Rego környékén. Millió számra várnak vevőre régiségek, a könyvektől kezdve az 1901-ből való argentin tojástartóig. Nem tévedés, hát nem tudom, hogy az még mindig várja-e, mert van belőle másik példány az ide látogatókat, mert én megvettem fillérekért egyébként, és odaajándékoztam egy nagyon kedves régiségkereskedő barátomnak, Spank Gyuszinak, és ezt hoztam neki Buenos Airesből emlékbe, mert annyira gyönyörűen megmunkált volt, hogy nem is értettem, hogy egy tojástartón miért vesződnek annyit, de ha már vesződtek, akkor legalább hasznos kezekbe kerüljön, gondoltam. Amikor a régiségpiacot bejártam, akkor tényleg láttam, hogy valójában semmiképpen ne gondoljuk azt, hogy értéktelen az ismerőstől beszerzett fali festmény, mert itt mindent el lehet adni, más nem Buenos Airesbe, de tényleg hihetetlen mennyiségű festményt árultak. Tehát a világ összes gyűjtője itt vásárolna, akkor is szerintem még maradna a raktárakon. És kicsit tovább sétálva pedig a mellékutcákban láttam olyat is, hogy telefonokat, régi telefonokat árusítottak, de ezekből is volt vagy 500 féle. És elgondolkodtam, hogy ugyan már ki az, aki a régi telefonüzletbe bemegy vásárolni, és hát annyit vesz, hogy ez megérje a telefonárusnak, de hát valószínűleg a gyűjtők tudják, hogy Buenos Airesben itt a régiségpiac mellett vannak ezek a híres régiségboltok, és akkor gondolom így valahogy megérheti, mert még nem zárt be egy is, legalábbis amikor ide visszajutottam, akkor még ugyanúgy nyitva volt mindegyik. Van sajtlerakat is, hát persze itt azért nem régiségeket árulnak, de 70-80 féle argentin sajtot megkóstolhatunk. Én nagyon szerettem a sajtokat, úgyhogy ez nekem nagy élmény volt. Hát ennyit nyilván nem bírok megkóstolni, de egy 4-5-öt vágattam magamnak, ilyen kis falatkákat ezekből. Aztán, amikor odébb megyünk, megint régiségek sorakoznak, tehát úgy tűnik, hogy nincsen vége a régiségekből. Mondom, egy vasárnapi napon ezt a Buenos Aires-i régiségpiacot megnézni, hát az biztos ember legyen a talpának, meg régiségkereskedő, aki meg tudja állapítani, hogy melyik mennyit ér, de érdemes mindenképpen megnézni. Hát, hogy melyiknek van komoly értéke, és melyik olyan, hogy csak a helyet foglalja, nem nagyon tudnám megmondani. Láttam régi kártyanaptárokat például. Aztán megint másút különböző tányérokat, étkészleteket, evőeszközöket kínáltak. A következő pavilonban meg régi terítőket árusítottak. Kicsit arrébb pedig találkoztam egy olyan úriemberrel, aki szinte mindent felhalmozott egy asztalra, amit a padlásán fellelt, tehát itt aztán nem volt válogatás, gyarmatosításkori kések, lószerszámok, könyvek, szentek szobrai, bélyegek, hintaló, malacpersely, óraszíj. Úgyhogy ha valami esetleg kellhet, akkor ott biztos be tudjuk szerezni, pedig korábban azt gondolhattuk, hogy ilyet már nem gyártanak, meg nincsen, meg nem találjuk meg. Hát szerintem ez az úriember, hogy ha még ott van, akkor mindent árusít. Egy 20 év körüli fiatalember kerékpár alkatrészeket árult, 80-100 éveseket, és nem tudtam elképzelni, hogy vajon kinek kellhet 1910-ben gyártott bicikliküllő. De aztán rájöttem arra, hogy hát mindig vannak olyan emberek, akik mindenféle butaságot megvesznek, úgyhogy én is megvettem egy ilyen bicikliküllőt, jó lesz az még valamire. Van egy haverom, aki minden létező dolgot gyűjt, a felesége már gyűlöli érte, de még együtt vannak, úgyhogy a biciklikülőt annyira feleslegesnek ítéltem, hogy gondoltam, hogy biztos örülni fog neki. Argentinában nagyjából 40 millióan élnek, ebből 3 millióan a szűkenvet Buenos Airesben. Hogyha a környező kerületeket, az agglomerációkat is ide számítjuk, akkor 8-10 millióra is tehető a lakosok száma. Mint említettem, nincsenek olyan dugók, mint mondjuk Bangkokban, talán olyanok sincsenek, mint Budapesten. Vannak azért, de nem nagyok. Ennek az az oka, hogy hatalmas, sok helyen 2x8 sávos sugárutakat építettek. A környezetvédelmi előírások nem túl szigorúak. Láttam olyan 15-20 éves autókat, hogy tényleg füstöltek alaposan, de azért vannak új gépcsodák is. A környéket 1516-ban fedezte fel egy spanyol tengerész, majd 1536-ban alapítottak itt települést. A területért meglehetősen sokat harcoltak a britek és a spanyolok. végül ezt a konfliktust, az állandó harcokat kihasználták az itt lakók, és 1810-ben, amikor éppen lefoglalta éppen a küzdelem a spanyol alkirályt, akkor elűzték a helytartói pozícióból, és ez volt a májusi forradalom, ennek köszönhető a szabadság, amelyek az is, hogy manapság minden fontosabb közterületet Május utcának hívnak, vagy Május térnek. A II. Világháborúban Argentina független volt, előtte nagyon sok zsidót befogadtak, utána meg nagyon sok náci tiszt is itt lelt menedéket. Otto Skorzeny például, a híres hírhet német desszantos, a II. Világháború legtehetségesebb kommandósa is ide menekült, és alkalmazták, ő volt az, aki az argentin titkosszolgálatot létrehozta. Ő volt az, ugye, aki a Mussolini kiszabadítását is megszervezte, és az argentin titkosszolgálatot is létrehozta. Argentina gazdasági fellendülése a Perón időszakra tehető. Sokan azt mondják, hogy a Perón-féle intézkedéseknek köszönhető az, hogy hosszú ideig viszonylag jól ment a sora az itt élőknek, de hát az igazi kedvenc az adott korszakban ugye a feleség volt, Evita, Eva Perón, aki haláláig a beszédeivel szinte lázba hozta az embereket. Láttam az Evita Múzeumban felvételeket, régi felvételeket, és hát láttam ugyan a filmet is, de hát itt az eredeti felvételeket figyelve, hát hihetetlen volt, hogy milyen hatást gyakorolt az emberekre. Itt százezrek hallgattak áhítattal, minden mozdulatára, rezdülésére odafigyeltek, és a fekete-fehér felvételeken lehetett látni, hogy a hatalmas tereket mind-mind elfoglalja a tömeg, egy gombostűt nem lehetett lejteni, olyan sokan voltak minden egyes beszédén, minden egyes megjelenésén. És itt nem voltak statiszták, mint a filmben. Olyannyira imádták, hogy valóságos küzdelem alakult ki, amikor például egy keszkenőt elejtett, mindenki meg akarta szerezni. Az Evita Múzeumban nagyon sok argentin is elzarándokol. Itt meg lehet nézni Evita kocsiját, ékszereit, nem mindegyiket persze, de jó sokat azért, és a kedvenc ruháit. A Perón korszak után diktatúra következett Argentinában egészen 1982-ig. Ebben az esztendőben volt a Falkland háború, amikor a katonai vezetés úgy ítélte meg, hogy vélhetően nem sokáig lehet a belső nyugalmat megtartani, úgy gondolták, hogy hát a belső feszültséget külső támadással levezetik, úgyhogy a brit gyarmatot, a közeli Malvin-szigeteket vagy Falkland-szigeteket, attól függ, hogy argentinok vagy a britek szóhasználatával élünk, elfoglalták. Nem volt túl nehéz, mert pár fős helyőrség védte csak itt a területet, és az argentin hadsereg tagjai partra szálltak, a kormányzót is elfogták, hát az ellenállást lehetett volna folytatni, hogyha gerilla módszerekkel így a környező hegyekbe elmenekülnek, de végül is úgy ítélte meg a kormányzó, hogy nem teszi ezt, úgyhogy megadta magát, és hát végül is nem lett különösebb baja, mert hazaküldték Londonba. Ugyanakkor kitört az argentin-angol háború, amit a Nagy-Britannia megnyert meglehetősen gyorsan, tehát ide küldtek több hajót, meg tengeralattjárót, és az egyetlen valamire való argentin csatahajót azt egy angol tengeralattjáró torpedóval elsüllyesztette. Hát azt követően igazából nem volt sok esélyük már az argentinoknak, úgyhogy meg is verték őket a britek. Buenos Aires főterén, amikor legutóbb ott voltam, akkor is éppen tüntetés volt, de az itt élő magyar ismerősöm mondja, hogy hát gyakran vannak tüntetések, és transzparensekkel üzeni a tömeg, hogy hát a gyarmatosítás kora lejár, és akkor tessék Argentinának átadni szépen a szigeteket, de nem adják persze. Egyébként végeztek közlemény kutatást is, és az ott élők állítólag arra szavaztak, hogy továbbra is Nagy-Britannia részei maradjanak. Azzal együtt azért nyilván Argentina mindig is szerette volna ezt a területet az utóbbi jó pár évben megszerezni. Ha valaki a tenger felől érkezik Buenos Airesbe, akkor felhőkarcolókat is láthat. Az új kikötői negyedben modern üzletek vannak, égbetörő irodaházak és egy remek hajómúzeum. Ez egy fregatt, amely 1898-ban még Argentina büszkeségének számított, és nagyon sokáig húzta, mert hogy 1961-ig csatarendben volt. Ilyen furcsa, összvérszerű csatahajót képzeljenek el, azért összvérszerű, mert vitorlái vannak, hiszen még arra számítottak akkoriban, hogy üzemanyagon kívül nem árt, hogyha a szél is besegít, aztán modernizálták, és légvédelmi ágyukat tettek rá, úgyhogy nagyon fura, hogy még van árbóca, de még légvédelmi ágyúja is. Az argentin flotta sose volt elég nagy ahhoz, hogy ne kellett volna ezt a csodát hosszú ideig megbecsülni, úgyhogy mondom, 1961-ig még használták. Manapság pedig múzeum, be lehet járni az összes kabint, meg lehet nézni, hol és hogyan oktatták a kadétokat, megvannak még az ágyuk is, hatástalanítva persze, ezeket megfoghatják a turisták, fel lehet őket tekerni, meg lehet mozdítani. 1961-ben ezért azért lett múzeum a fregatból, mert hogy megszületett az új argentin csatahajó, és ez az, amit aztán, mint meséltem önöknek, egy angol tengeralattjáró elsüllyesztett 1982-ben. Ez a mai napig nagyon fáj az argentinoknak, de hát a kikötői negyed a hajómúzeumon kívül inkább a jövőről szól, nem pedig a múltról. A múlt századi hangulatot inkább a Boca idézi fel, a Boca negyed, amelynek a központja a Caminito. Itt vannak a sárga-piros-kék házak, a klasszikus dél-amerikai lakóépületek, rengeteg az utcai árus, egymást érik a vendéglők, az éttermek színpadán pedig tangótáncosok szórakoztatják a nagy érdeműt, ha pedig nem éhes a derék turista, akkor akár az utca közepén is vehet tangóleckét. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a világszámot itt az Inforádióban, Buenos Aires-szel, Argentinával továbbra is, maradjanak velem!